Köszönjük Prof. dr. Sütő Zoltán tanár urat. A mi kapcsolatunk az hát közel 2 évtizedre nyúlik vissza, amikor én egyetemi lelkész lettem, akkor Zoltán volt oly kedves, hogy eljött rendszeresen, amíg hétfő esténként én kijártam a kampuszra, ezekre az egyetemi lelkészi foglalkozásokra, órákra és a fiatalokkal megosztotta gondolatait. Ő, ha jól tudom, evangélikus. Úgyhogy személyében azt hiszem most van először evangélikus előadója a hittudomány kultúra előadás sorozatnak, és külön megtiszteltetés, hogy Pongrácz Máté lelkész kolléga is itt van és képviseli az evangélikus színeket. A mai előadás a hit és hálaadás Rosta professzor úrral és Gáspár Ferenc főorvos úrral anno úgy határoztuk meg ennek az előadás sorozatnak a tematikáját, hogy hit és valamihez hozzá kötjük a hitet, valaminek a hit oldaláról való vetületeit szemléltük. Így beszéltünk a hit és zenéről, így beszéltünk a hit és képzőművészetről, hit és alkotásról, hit és lélekről. Szóval sok-sok-sok témán vagyunk már túl. Most egy egészen speciális és sajátságos téma kerül terítékre, hiszen ez a bizonyos hálaadás, ez az Amerikában mostanság szokásos, illetve ekkortájt szokásos, úgynevezett Thanksgiving program, ahol is, ha jól tudom, pulykát esznek, és hogy konkrétan mit csinálnak, ez majd az előadásból ki fog derülni. Nagyon sok szeretettel köszöntöm tehát Prof. dr. Sütő Zoltánt, benneteket is, és kérem, tartsa meg előadását. Köszönjük előre is.
Kedves Miklós, nagyon szépen köszönöm a bemutatást. Erős vár a mi Istenünk, dicsértessék a Jézus Krisztus. Köszönöm még egyszer az előadásnak a felvezetését, aminek annyi előzménye mindenféleképpen van, hogy 2 évvel ezelőtt a tojásról, a szépségrejmek művéről tarthattam itt egy előadást, és hogyha a technikai segítségben segítkező Géza Emre emlékezett, akkor talán mások is emlékeznek erre az előadásra. És ahogy ezt az atya elmondta, a sorozatban és a sorozat mai előadásában is semmi másról nem lesz szó, mint hitről, kultúráról és tudományról. Valóban a témánk az egy agrárszakember számára, már 2 évvel ezelőtt, amikor ennek az előadás sorozatnak nevesítettük az előadóit és a témáit, én már akkor erre a témára gondoltam, és valóban azért is kértem, hogy november 4. csütörtökéhez közel legyen ez az időpont, mert hogy Amerikában a hálaadás napja az ilyenkor van. És én azt a történetet szeretném remélhetőleg érdekes módon nektek elmesélni, hogy 400 évvel ezelőtt volt 50 ember, felnőttek, férfiak, nők, gyermekek, akik csináltak valamit, valamit elkezdtek, és ma a világ egyik legnagyobb nemzete, több 100 millió ember az ő nyomdokain ünnepli a hálaadás napját, az Egyesült Államok második legnagyobb ünnepét. Ezt a történetet szeretném én egy kicsit körüljárni, úgyhogy ebben legyen hit, kultúra és tudomány. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a meghívást és a lehetőséget, hogy itt vagyok, és hogy ezt az előadást elmondhatom. Ahogy ez már az elhangzottakból is sejthető, tehát nem egy teológiai jellegű előadásról van szó, hisz a végzettségem sem erre predesztinál engem, de az itt látható nagyon szép madár, és ahogy ezt a Miklós említette, a baromfinak és a baromfifajok közül ennek a pulykának különleges szerepe van. Én ezt is szeretném megmutatni. De akkor hogy kerül ebbe a teológiai csokorba mégis ez a szakmai jellegű előadás? Látni fogjuk azt, hogy a Bibliával nagyon-nagyon sok szállal kötődik ez a történet. Egy kicsit ilyen Agatha Christie-szerű sztorit szeretnék előadni, tehát az lenne a tiszteletteljes kérésem, hogy legyetek türelmesek. Különböző esemény fonalakat szeretnék a kezetekbe adni, és a végén ezek a fonalak ezek össze fognak érni. A laikus az itt áll, és hát egy szakmai előadást próbál meg átkötni az evangélikus gyülekezet felügyelőjeként, akinek azért valamelyest van rálátása a Szentírásra. És azért is vállaltam örömmel ezt az előadást, mert ahogy ezt a római levél elején Pál apostol írja, hogy együtt felbuzduljunk ti nálatok egymás hite által, a tietek meg az enyém által. A keresztény ember közösségben éli meg a hitét. És egy nagyon fontos dolog az, hogy egymást ezen az úton biztatni, támogatni tudjuk. Ezért is örömmel vállaltam a mai előadást, és örömmel vagyok itt. Bevezetőként egy költői kérdést hadd tegyek föl, hogy fejlődik-e az ember. És erre a következő diagramot, ábra sort mutatom. Sajnos azt mondjuk, hogy fejlődik, de ez a fejlődés ez elsősorban abban érhető tetten, hogy egymás legyilkolásában milyen technikai újításokat tudunk elérni. Mert hogyha valóban azt nézzük, hogy fejlődik-e az ember, és hogyha Dániel próféta könyvére gondolunk, arra a bizonyos álomra, amit Dániel megfejt Nabukodonozor királynak, akkor abból ugye kiderül, hogy az a bizonyos kolosszus, ami az emberiség kultúrtörténetét leírja, az Babilontól, Perzsián, a görög és a római kultúrán keresztül a nemzetállamok szétválásáig vezet, és ez bizony az arany, az ezüst, a réz, a vas és a cserép a vassal vegyítve Krisztus királyságát, ami ugye egy sziklaként zuhan erre a kolosszusra, töri össze. Tehát az előbbi kérdésre, ha válaszolni akarunk, akkor sajnos egyre nehezebbek a körülményeink, egyre nehezebbek a feltételeink, és az emberiség a technikai fejlődés ellenére morálisan úgy tűnik, hogy ebben a kolosszusban lefelé halad. A következő, a prológushoz tartozó költői kérdés lehetne, hogy akik itt ültök, ki ne tudná azt, hogy a kivetített feliratok azok mit jelentenek. Ugyanis Amerikától sok mindent megtanulunk, de nekem az az érzésem, hogy időnként azt tanuljuk meg, amit nem kellene, és kevésbé figyelünk arra oda, amit meg érdemes lenne megtanulni. Ugye ez nem más, mint a fekete péntek, ami hát pénteken múlott egy hete, tehát november 4. csütörtöke utáni péntekről van szó. Maga a története a fekete pénteknek az egyébként a 60-as évekig vezethető vissza. A filadelfiai rendőrök találták ezt ki, mert hogy november 4. csütörtöke után pénteken óriási dugók és vásárlási láz tört rá az amerikaiakra, és a hatóságoknak meglehetősen nehéz rendfenntartási feladatokat generált ez a tumultus és ez a hihetetlen embermozgás. Ez a fekete péntek, amikor a karácsonyi bevásárlási időszak elkezdődik, és a fogyasztói társadalmakban minden a szerzésről, a vásárlásról, az enyémről szól. A következő színes képek azok napjainkban készültek, és tessék megkapaszkodni a szék nem létező karfájába, a jobboldali alsó kép az Magyarországon készült. Tehát a fekete péntek történetét, a fogyasztói társadalomnak ezt a fajta eszenciáját, nevezetesen, hogy vásárolj, azt igenis úgy tűnik, hogy elég jól sikerült elsajátítanunk. Ha ránézünk egy amerikai naptárra, akkor ott, ahol a fekete kör villog, ott van ez a bizonyos Black Friday, a fekete péntek, és ott van egy szerényen meghúzódó nap, az Egyesült Államok második legnagyobb ünnepe, és ez nem más, mint a Thanksgiving Day, a hálaadás napja, és ahogy a következő képeken majd látni fogjuk, ezt egyébként Turkey Day-nek is, tehát pulyka napnak is hívják, pontosan azért, mert ez a különleges madár, ez az egyik főszereplője ennek az ünnepnek. A hálaadás napja, amikor az amerikai családok a fél kontinenst átutazzák, hogy a családtagok és a barátok találkozzanak egymással, és együtt költsék el a hálaadás napi vacsorát. Itt egy imádkozó családot látunk, fölötte különböző üdvözlő feliratokat, kártyákat, és hát mindenhol elő-elő bukkan, hol az asztal díszeként ez a nagy testű baromfi, hol pedig a képi ábrázolásokban. Néhány képes lapot is mutatok, mert hogy ilyenkor az amerikaiak nagy szeretettel üdvözlik egymást, és természetesen a pulyka ebben az üdvözlés sorozatban is nagyon fontos szerepet játszik, és ahogy említettem, azt mondja, hogy boldog pulyka napot kíván itt a kezében a felirattal ez a jópofa karikatúra. A téma kifejtése során akkor ennyi bevezető után honnan is ered a hálaadás napja, és akkor nézzük meg, hogy honnan is közelíthetjük meg ezt a témát. Hát először is valami furcsaságot mutatok, mert az úriember nem más, mint az áriáknak a mestere Rossini. Igen ám, csak hogy Rossiniről nem baj, hogyha tudjuk, hogy egy igazi gurmé volt, fantasztikusan szerette a hasát, rendkívül jó főzött, és több különböző étel különlegességet is őróla neveztek el, és egy mondás is jellemző ő rá, azt mondja, hogy a pulykaevéshez ketten kellenek, én és a pulyka. Tehát én a következő történetben szeretném idehozni a pulykát, és szeretném megtalálni azt az embert, akivel a hálaadás napjában ez az egész történet találkozik és egyesül. Hát először is az úriember nem más, mint Kolumbusz Kristóf, ő, aki felfedezi Amerikát, és itt hát le kell, hogy üssük azt a poént, hogy a pulyka, mint baromfi, az amerikai kontinensről származik. Tehát a történelmi következményekkel rendelkező felfedezése ennek a kontinensnek az egyik következménye az, hogy az európai ember megismerte a pulykát. Itt azért egy apró csavart hadd tegyek ebbe a dologba bele. Mark Twain, amerikai író, újságíró és humorista, aki ugye a Tom Sawyernek is a szülőatya, hát egy jópofa dolgot mond, mert azt mondja, hogy csodálatos, hogy fölfedezték Amerikát, de még csodálatosabb lett volna, hogyha nem fedezik föl. Ezzel csak arra szeretnék utalni, hogy magának a kontinensnek a felfedezése az eléggé relativizálható, mert vannak, akik örülnek a kontinens felfedezésének, és vannak, akik nem. A baloldali színesbőrű úriember az nem más, mint egy Pedro Alonso Niño nevű úr. A mellette látható hajó az pedig a Santa Maria, ami ugye Kolumbusz flottájának a vezérhajója volt. Nos, ez a színesbőrű úriember, ez ennek a hajónak a kormányosa volt Kolumbusz első expedíciója alkalmával. Most igaz, hogy Kolumbusz mindenféleképpen titokban akarta tartani, hogy hogyan és mi módon jutottak a szigetekre, hát de azért ezt egy kormányos előtt eléggé nehéz eltitkolni. A lényeg az, hogy a Pedro Alonso Niño, amikor az első útról hazajöttek, akkor a testvérével expedíciót indított ugyanazon az útvonalon, és ő volt az, aki először a kontinensre eljutott. Mert hogy Kolumbusz a szigetekre jutott el, ugye San Salvadornak, Szent Megváltónak nevezték el azt a szigetet, ahol először partot értek. Tehát a Niño volt az, aki először a kontinensre eljutott, és akiről feljegyezték, hogy 4 üveggyöngyér cserébe kapott pulykát. Tehát az első európai ember a színesbőrű volt, és afrikai származású volt, aki a pulykát meglátta. És nem Kolumbusz Kristóf, mert hogy Kolumbusz az csak 3 évvel később, a 4. útja alkalmával jutott el a kontinensre, és találkozott ezzel az egyébként a spanyolok által hegyi pávának nevezett különleges madárral. A spanyolok felfedezésének köszönhetően nagyon sok mindent áthoznak az új kontinensről, természetesen jön ez a különleges madár is. Az, hogy ez Európában megérkezik, ez 1512-ből van írásos emlék, és ez nem mástól származik, mint a spanyol uralkodótól. A spanyolok rendkívül tisztelték a szentszéket, és Haiti püspökének az volt az első dolga, őt Alexander Geraldininek hívták, hogy Rómába küldött egy pár pulykát. És erről a pár pulykáról feljegyezték, hogy a tojó az fehér színű volt. Ezt a pulykát, és elnézést, hogy én a pápa fölé egy kérdőjelet tettem, mert ezt a történetírások szerint vagy 10. Leó pápának küldte, vagy egy Pucci nevű bíborosnak. Ez nem egyértelmű, hogy ki kapta ezt a pár pulykát, de minden esetre Rómában megérkezik az első pár pulyka. Ilyenkor egy szakembert rögtön elkezd izgatni az, hogy hát hogy nézhetett ki vajon az 1500-as években egy fehér színű pulyka. Hát berontunk a képtárakba, és találunk olyan festményeket, amiken nagyon szép fehér pulykák vannak. Ez azért érdekes egy szakember számára, mert ez azt jelenti, hogy akkor, amikor a spanyolok felfedezik Amerikát, és áthozzák ezt a madarat, akkor a pulyka tenyésztés mai szóhasználattal élve az meglehetősen előre haladott állapotba kellett, hogy legyen. Tehát ennek a madárnak a megismerése és a tartása, a domestikációja az előre haladott állapotba kellett, hogy legyen. De menjünk tovább. A 10. Leó pápát ábrázoló festményen ugye a pápának 2 unokaöccse látható. A baloldali úriember, akit egyébként 7. Gergely néven pápává választanak. Ő megrendeli Raffaellótól egy villának a díszítését, és ezt a villát ezt úgy hívják, hogy Villa Madama, ez Rómában található. Az olasz kormánynak a tulajdonában van, és nem olyan könnyű ide bemenni, mert hogy ezt diplomáciai célokra használják ezt az épületet, és csak ritka alkalmakkor engedik meg, hogy turisták ezt látogathassák. És a díszterem mellett van egy kisebb terem, ahová a Medici bíboros azt kérte Raffaellótól, pontosabban Raffaelló tanítványától, hogy oda az antikvitás idejének áldozati állatait fesse meg. És ezek között, az állatok között ott van a struc, ott van a kecskebak, és annyira megtetszett neki a pulyka, ami Rómában megjelent, hogy fogta és odafestette a pulykát is. Ez a pulyka látható a Villa Madamában, ez az első európai pulyka ábrázolás, amit most itt sikerült ilyen módon idehozni a Margit templomba. Ebben az időszakban a pulyka óriási feltűnést kelt, és természetesen az arisztokrácia körében egy különleges delikátesznek számított. Olyannyira, hogy védekezni kellett, vagy szabályozni kellett azt, hogy ki mikor fogyaszthat pulykahúst, hogy halkan teszem hozzá, hogy ma 5,6 millió tonna pulykát állítanak elő a világon, és berontunk a Tesco-ba, és bármikor bárki bármennyi pulykahúst vehet. Abban az időben ez nem ilyen egyszerűen működött. Ez a Thomas Cranmer, ez nem más, mint a Canterbury érsek, aki kiadott egy olyan rendelkezést, hogy bizonyos kuriózum számba menő madarakból, pulykából, hattyúból, daruból, egy-egy lakom alkalmával csak egyet szabad felszolgálni. De hasonló szabályt volt kénytelen hozni Velence város tanácsa, vagy az akkori patriciusok 1557-ben, ahol azt írták elő, hogy mikor és hol, milyen lakoma vagy ünnep alkalmával, kinek az asztalára szabad ünnepi ételként pulykahúst tálalni. Tehát az 1500-as években ez meglehetősen unikális része és étele volt az akkori lakomáknak. Közeledünk ahhoz, hogy a másik fonalat is a kezünkbe vegyük. Angliában vagyunk, ezt a Google-al csináltam ezt a műholdas felvételt. Ott látunk egy helységnevet, ezt Scrubby-nak hívják, és ez a Nottinghami grófságban van, nem sokkal a Sherwoodi erdő mellett. És ez a helység ez arról nevezetes, hogy 1606-ban independens puritánok összetűzésben kerülnek első Jakab angol királlyal, aki egyébként kálvinista volt, és akit 6. Jakab néven skót királlyá is koronáznak. És a lényeg az, hogy ezek az independens puritánok meglehetősen szélsőséges irányzatát képviselték a protestáns vallásnak. Időről időre összeütközésbe kerültek a hatóságokkal, és 1606-ban ennek a településnek a lakói áttelepültek Hollandiába. Ott nem igazán tudtak beilleszkedni, és 1608-ban hajóra szálltak, és elindultak az új világ felé. A következő térkép mutatja az ő útjukat. Magát a hajót azt Mayflower-nek nevezték, tehát Galagonya volt a hajónak a neve. Nem egy hajóval indultak, hanem kettővel. A másik az olyan sérüléseket szenvedett, hogy a két hajónak az utasai egy hajóra szálltak át, és ezért volt az, hogy több mint 100 ember egyetlen egy teherhajón zsúfolódott össze. 1620. szeptember 16-án indultak ők el Plymouth kikötőjéből, és az úti céljuk az a mai Virginia államnak a Jamestown kolóniája volt. Ez az angolok által alapított első kolónia volt. 1607-ben alapították ezt a kolóniát. Tehát az úti céljuk az ez volt. Igen, ám csak a hajó út közben első néhány hét kedvező időjárása után óriási viharok voltak az óceánon, és megváltoztatták az útirányukat, ahogy ezt a térképen is látjuk, és kikötöttek Új-Funlandon, majd pedig egy képkódnak nevezett helységnél a mai Massachusetts államnak a területén, és ezt a helyet nevezték el. Miután Plymouthból indultak, hát akkor Plymouth legyen a célállomás is, és miután ott egy kőre tették rá a lábukat, ezért nevezték el ezt a helyet Plymouth Rocknak. Az úton persze sok minden történik, méghozzá egy nagyon fontos esemény, nevezetesen november 11-én ők írnak egy szerződést, amit Mayflyer Compactnak neveznek. Ennek a szerződésnek a hű mása az, ami itt látható. Ezt aláírja valamennyi felnőtt férfi, és ez a dokumentum a független amerikai államiság első dokumentumának tekinthető. Ebből ők azt deklarálják, hogy a közösség együtt gondolkozását és együtt létét tartják a legfontosabbnak. Egyébként a szöveg az úgy kezdődik, Isten nevében írják meg ezt a dekrétumot, és kimondják Jakabnak a fennhatóságát az előbbi konfliktus ellenére, de minden esetre az amerikai államiságnak egy olyan első precedens dokumentumát fogalmazzák meg, ami a későbbiekben nagyon sok településnek, nagyon sok kolóniának az indulását is segítette ötletekkel, gondolatokkal, és ami aztán a későbbi amerikai államisághoz vezetett. Még egy apróságot szeretnék megemlíteni, a viharos időjárásra való tekintettel baleset is éri a hajót. Nevezetesen egy úriember kihajol kicsit jobban a fedélzetről, és beleesik a vízbe, őt úgy hívták, hogy John Howland. A nyíllal meg is jelöltem, hogy az aláírók között ő hol található. Óriási szerencséje van, mert hamar észrevették, hogy ez a baleset történt, és egy horgonyt dobtak neki, és kihúzták a vízből. Akiket ott felsorolok, az Amerikai Egyesült Államok elnökei közül, Roosevelt, a Bush család, az idős Bush, aki most hunyt el, és természetesen a fia, a First Lady közül, Roosevelt, Barbara Bush, a színészek közül olyanok, mint a Humphrey Bogart, az Anthony Perkins és a Chevy Chase, azok mind a John Howlandnek a leszármazottjai. Tehát ezek az úriemberek, ezek a politikusok, ezek hát ősüknek tekintik a John Howlandet. 1620. december 21-én érkeznek meg Plymouthba, és szállnak partra. Itt az emlékműnek a felirata látható, és a hajó, amelyik egyébként a tavaszi időjárásig ott marad, tavaszig ott marad, és tulajdonképpen a fedélzetén vészelnek át egy hallatlan, rideg, zolt telet, a 102 főből 51-en halnak meg. Tehát hihetetlen veszteségeken mennek keresztül, és borzasztó nehézségekkel élik meg ezt a halatlan, kemény téli időszakot. William Bradfordnak hívják egyébként a csoportnak a vezetőjét. 51-en maradnak, és a tavaszi időszakban, itt egy régebbi archív térképen lehet látni, hogy pontosan hol is van ez a Plymouth, ahol hát a telepet létrehozzák. Tavasszal a hajó egyébként visszajön Angliába, és a telepesek azok pedig földművelésbe kezdenek. Igen ám, eszközeik meglehetősen fogyatékosak, az ott élő indiánoknak a segítségével kezdenek földet művelni. Ezek az indiánok, ezek a Wampanoag indiánok voltak, és őnekik köszönhetik tulajdonképpen azt, a benszülöttek tanítják meg őket a kukoricának a termesztésére, az ottani földterületnek a művelésére, bizonyos fortélyokra, halászatra és más egyébre, hogy egyáltalán a kolónia az termést tudjon majd az ősz folyamán aratni, és hát egyáltalán az új világban meg tudja vetni a saját lábát. Tehát az őslakos indiánok segítik őket. Igen ám csak, hogy az angol puritánok a hagyományaikat, a kultúrájukat, a vallásukat, és a hitüket is vitték. És hogyha Mózes második könyvét felcsapjuk, akkor ebben ugye azt írja a Szentírás, hogy háromszor szentelj nékem ünnepet esztendőnként, a kovásztalan kenyér ünnepét tartsd meg, az aratás ünnepét, és a takarodás ünnepét az esztendő végén, mikor termésedet betakarítod a mezőről. És miután rendkívül sikeres volt az első aratás, és az első termésnek a betakarítása. Nem más történt, mint a Bibliát felcsapva ez az egyébként hihetetlen megpróbáltatásokon keresztül ment néhány tíz lelkes kolónia, ez fogta és hálát adott az Istennek. Tulajdonképpen az első hálaadás napja, az első hálaadás napi vacsora, egyébként 3 napig tartott az első hálaadás napja, az 1621 novemberében volt, a mai Massachusetts állam Plymouth nevű helységében, vagy hát abban a régióban. Későbbiekben ez az, amit aztán először George Washington, egy elnöki dekrétumban 1789-ben állami ünneppé, hivatalosan is állami ünneppé tesz, november 26-a. Ugye a függetlenségi háború még nem vagyunk túl, tehát még nem egységes Amerika. Abraham Lincoln november utolsó csütörtökére datálja ennek az időpontját, és a mai aktuális, elfogadott ideje a naptárban Franklin Roosevelt után november 4. csütörtöke. Hát ezt követi ez a bizonyos fekete péntek. És ahogy az első időben a vadpulykának a vadászata volt a hálaadás napnak a megkoronázása, mert hogy természetesen az első hálaadás napi vacsorára az angol kolónia tagjai meghívták azokat a benszülötteket, akik őket segítették. És hogyha meg valakit meghívnak vendégségbe, az meg visz ajándékot. És az indiánok pulykát vittek ajándékba az első hálaadás napi vacsorára. És a pulyka az itt nő össze tulajdonképpen ennek az ünnepnek a szellemiségével, történéseivel, és így válik az asztal díszévé, és ezért van az, hogy a mai napig a pulyka elválaszthatatlan része az amerikai hálaadás napjától. Az öböl háború idején 250 ezer amerikai katona volt az öbölben. Hálaadás napján akkor is pulykát szolgáltak föl. Tehát teljesen mindegy, hogy egy amerikai a világon hol van hálaadás napján. Erre az ünnepre emlékezik, és ezeket a tradíciókat igyekszik megtartani. Tehát a pulyka azóta is központi helyet foglal el ebben az ünnepben. Ez egy csodálatos madár, ami természetesen natív a közép-amerikai és az észak-amerikai területeken. Néhány képet mutatok róla. És egy másik érdekességet, ugye, ha ránézünk erre a képre, ez a fehérfejű rétisas vagy bold eagle, ami az Amerikai Egyesült Államoknak a címerállata. Nos, Benjamin Franklin, a legkreatívabbnak tartott amerikai, az azt javasolta, hogy bárcsak ne a fehérfejű rétisast választotta volna a kongresszus címerállatnak, miért nem a pulykát választotta, amelyik egy sokkal tiszteletre méltóbb madár, és amellett igazán eredeti amerikai születésű. Hát nem a pulyka lett a címerállat, hanem a fehérfejű rétisas, de azt mondom, hogy alternatívaként erre a listára felkerülni is egy szép dolog. A térkép azt mutatja, hogy a vadpulyka az az észak-amerikai részen hol őshonos. A különböző színek más-más alfajokat jelentenek, tehát hihetetlen elterjedt az amerikai kontinensen, és a hálaadás napját követően természetesen ez nagyon jó húsforrás az év más időszakában is, és az egyik legismertebb és legnépszerűbb amerikai vadászati forma az a pulykavadászat. Érdekes, hogy nem a bölény, nem a puma, hanem a pulykavadászat. Ez olyannyira dívott, egyébként csapdázták is a pulykát, hogy az 1920-as évekre az Egyesült Államok 39 szövetségi állama az természetes elterjedési területe a vadpulykának, 18-ból teljesen kiirtották. 30 ezer példány maradt meg, és majdnem kipusztult a pulyka. Tehát az amerikai pulykatenyésztésnek azért kellett felkarolnia ennek az állatnak a nemesítését, szaporítását és tenyésztését, mert egyszerűen a hálaadás napjára nem volt elegendő madár. 1947 az az időpont, itt Truman elnök látható, akinek az Amerikai Pulykatenyésztők Szövetsége először ajándékoz az ünnepek alkalmával pulykát, és az ő Todd nevű fia kérte az édesapjától, hogy miután hálaadás napján több millió pulykát vágnak le az amerikaiak, az elnök egynek kegyelmezzen meg. És 1947 az első alkalom, amikor az amerikai elnök megkegyelmez egy pulykának, és persze ez onnantól kezdve a média által figyelt politikai eseményé is válik, mert hogy a Fehérháznak a rózsakertjében történik meg ez a bizonyos elnöki pardon, amikor az elnök megkegyelmez háladás napja alkalmával egy pulykának, és ez a pulyka egy történelmi farmon végelgyengülésben pusztul el, tehát ezt nem eszik meg az amerikaiak. Itt néhány évszámot írtam oda, 1963-ban Fitzgerald Kennedy, Johnson elnök, Nixon, az idősebb Bush 1989-ben, Clinton, az ifjabb Bush 2003-ban, ez minden évben van, tehát én csak szemeztem ezek között az időpontok között, hogy minél több amerikai elnököt mutassak meg a hallgatóságnak, hogy érzékeljük, hogy az amerikai kultúrában milyen hihetetlen jelentősége van, és természetesen az elnök az nem csak megkegyelmez egy pulykának, hanem ő pucolt pulykát is kap, és hát az is szenzáció számba megy, ahogy a Clinton például ugye a Fehérháznak a konyhájába elkészíti ezt a pulykát, és ahogy pózol mellette, hogy ez a képeken látható. És a legfrissebb, 2018, Dél-Dakotában nyáron 50 pulykának a nevelését kezdték el, kimondottan azzal a céllal, hogy közülük kettő, majd a Fehérházba kerül, és közülük a kettő közül egynek majd megkegyelmez az amerikai elnök. Szavazni lehet a Fehérháznak a honlapján, hogy hívják ezeket a pulykákat. Az idén egyébként borsónak és sárgarépának hívták a két pulykát, és itt látható Trump elnök, hogy 2018-ban az elnöki pardonnál. És lassan odaérünk ahhoz a katarzishoz, amit én szeretnék tulajdonképpen ezzel az egész mesével megmutatni. Mert valóban a háladás napja a második legfontosabb ünnep. De az amerikaiak mást is csinálnak háladás napkor. Összeülnek a családok, átutazzák a félkontinenst, hálát adnak az Istennek, és hálát adnak egymásnak. A barátok egymásnak köszönnek meg dolgokat. Imádkoznak háladás napján. De mást is csinálnak. A jobboldali képen lehet látni, hogy Barack Obama a családjával ételt oszt. Vagy a jobb alsó kép az egyébként Las Vegasban készült, és egy katolikus Caritas az, amelyik éppen megvendégeli az amerikai szegényeket. Ugyanis az amerikaiak ügyet csinálnak abból, hogy háladás napján az összes hajléktalant, nincs telent, egyedülállót, a szegényeket megetessék. És úgy fogalmaz az angol szöveg, hogy luxus ellátásban részesítik őket. Tehát az nem lehet, hogy háladás napján egy amerikai ember az a háladás következményeként ennek az ünnepnek ne legyen teljes jogutagja és részese. Tehát ez az, amit a szemünk sarkából észre kellene venni, nem csak a fekete pénteket. És akkor a harmadik fonalat szeretném a kezetekben adni, mert hogy hit és hálaadás, vagy a háláról néhány gondolatot hadd osszak meg veletek. Először is a szakirodalom azt mondja, hogy a hála az egy emocionális csodaszer. Csodaszernek nevezi. Az a kognitív pszichológia, amelyik ennek a tudományával foglalkozik, az azt mondja, hogy érzelemként is és vonásként is leírható, és ez a kettő ez nagyon jól megvan egymás mellett. Luther mondja, hogy az alapvető keresztény magatartás a hálaadás, és ő az evangélium szívének nevezi a hálát. Az egyik legfontosabb mutatója annak, hogy Isten jelen van valakinek az életében. Érdemes ezeken a rövid szentenciákon elgondolkozni. Maga a hála, hogyha kicsit tudományosan közelítjük meg, azt mondja, hogy érzelemben, gondolatban, szavakban és tettekben kifejező válasz. Kérdés az, hogy mire? Azt mondja, mellyel valaki a másik személye részéről tapasztalt kegyelmes, jóságos, jóindulatú cselekedetet, magatartást viszonozza. Tehát a hála az feltételezi azt, hogy mi elismerjük annak a személynek a létezését, aki felé ezt a hálát ki akarjuk fejezni. Megnéztem, hogy a Bibliában ez a kifejezés hányszor fordul elő, így, hogy hála, így nem, hanem hálát ad, hálaadás, hála áldozat. A számok ott láthatók. Ez azt jelenti, hogy ha ugye a protestáns Biblia 66 könyvét nézem, akkor minden könyvben legalább háromszor előfordul. De ez több mint 200-szor található meg a Bibliában. És idehoztam néhány olyan igét, amelyik nagyon-nagyon, hogyan mondjam, körülírja, hogy mit is kellene nekünk csinálni. Az első a Zsoltárok könyvéből az, hogy aki hálával áldozik, az dicsőít engem, mondja az Isten. És aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását. Egy másik nagyon jellemző igevers ezzel kapcsolatban a Kolossé Billieknek írt levélből. És mindent, amit csak cselekeztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának ő általa. Tehát minden, amit teszünk, azt hálát adva kellene tennünk. És az utolsó ilyen általam önkényesen kiragadott igevers azt mondja, hogy mindenben hálákat adjatok, mert az Isten akarata Krisztus Jézus által ti hozzátok. Ez az Isten akarata. És hogyha egy kicsit belenézünk abba, hogy Jézus milyen példát mutat e tekintetben, a nagyon híres kenyér és halszaporítás, az 5000 férfi megvendelése János evangéliumában azzal kezdődik, hogy hálát ad. De Lázár feltámasztásakor is Jézus hálát ad. Az utolsó vacsoránál, amiről ugye Máté, Márk, Lukács evangélium is megemlékezik, mindenhol Jézus először hálát adott. És persze nem hagyható el, Pál apostol levelei szinte kivétel nélkül ezzel kezdődnek, hogy hálát ad azokért, azért a gyülekezetért, akinek a levél íródik. És akkor egy kis epilógust, ami, hát szeretném ezt a dolgot lezárni, de ugyanakkor egy kicsit meg is döbbenteni benneteket. Ugye azzal indultunk, hogy az emberiség fejlődik a tekintetben, hogy milyen fegyvereket fejleszt és talál ki. Ez egy úgynevezett elektromagnetikus ágyú. Az a lövedék, ami ekkora torkolat tűzzel hagyja el az ágyút, az 2,5 km per szekundumos sebességgel halad. 2,5 km per szekundum. Ugye azt mondom, hogy 1-2 és toponárom vagyok. Ugye ez a 2,5 km. Ebben a pillanatban a Föld nap körüli sebessége az 30 km per szekundum. 12-szerese ennek a sebességnek. 12-szerese. Hogy a sebesség megítélésénél egy-két viszonyszámot mutassak. Az első kozmikus sebesség az 8 km per szekundum. Ez ahhoz kell, hogy a Föld körüli pályára bocsátható legyen egy műhold vagy egy rakéta. A második kozmikus sebesség az 11 km per szekundum a sebesség. Ekkora sebességgel 1969-ben az Apollo 10 a visszatérése alkalmával közelített a Föld légköréhez. Hogyha az első ember című filmet, ami nagy valószínűséggel 2019-ben Oscar-díjat fog kapni, hogyha ezt megnézitek, fantasztikus, ahogy ezt a filmen bemutatják, hogy milyen fizikai igénybevételnek vannak kitéve ennél a sebességnél az emberek. Tehát ez a második kozmikus sebesség, ez 11 km per szekundum. A harmadik kozmikus sebesség az 42 km per szekundum, ez ahhoz szükséges, hogy a naprendszert egy bolygó elhagyja. Most mi mennyivel keringünk? 30-szal. Tehát egy biztonságos távolság ettől, hogyha ennél nagyobb lenne a Föld keringési sebesség, akkor kiröpülnénk a naprendszerből. De a 30 km per szekundum a sebesség, ismétlen még egyszer, az a 12-szerese annak a lövedéknek a sebességéhez képest. És mit akarok ezzel az egészet tulajdonképpen elmondani? Hogy mi akkor adunk hálát, amikor úgy érezzük, hogy hát valami most történt velünk. Mi most nyertünk a lotton, nem tudom én, sikerült az érettségi. Tehát, hogyha ezt úgy leképezzük magunknak, hogy mi kaptunk valamit. Pedig valójában az, hogy mi most itt vagyunk, és egymással beszélgetünk, ez egy csoda. Hát tessék azt elképzelni, ez a 30 km per szekundum, azt mondom, hogy a kezemben van egy alma, abban van egy kukac, az vagyok én. Azt mondom, hogy 1-2, és ez Pécsen van. Azt mondom, hogy 5-6, és ez Budapesten van. Ennél a sebességnél a 40 ezer kilométeres egyenlítőn 22 perc alatt végig lehet futni. 22 perc alatt. Micsoda hihetetlen sebesség ez. És akkor, amikor mi hálát adunk, akkor azt nézzük, hogy mit kapszunk. Pedig maga a létezésünk a csoda. Az, hogy itt vagyunk, hogy élünk. És nem mindig ezzel kezdjük, ugye, hogy Uram, köszönöm, hogy felébresztettél. Az amerikaiak miért mondanak hálát? Az egészségért, az otthonért, a családért, a barátokért, minden jóért, ami velük előfordul. És ismétlen még egyszer, a barátnak is megköszöni azt, hogy segítetted a biciklimet megszerelni, meg a szomszédnak, hogy kölcsön adta, nem tudom én, a grill készüléket, vagy valamit. És a mi lelkünknek egyébként annyira hiányzik, és nem biztos, hogy a fekete pénteket kell megtanulni. Sokkal inkább erre kellene egy kicsit jobban odafigyelnünk. És azt mondja, hogy adj hálát, így azt mondja, give thanks. De mikor és hogyan? A példabeszédekből hoztam ezt az igeverset, azt mondja, hogy boldog ember, aki hallgat engem az én ajtóm előtt viraszván minden nap. Minden nap az én ajtóim félfájt őrizvén. Tehát akkor, amikor megnyilatkozunk, amikor imádkozunk, és ez a napunk része kell, hogy legyen, akkor hálaadással dicsőíts. Akkor az ima akkor kezdődik jól, hogyha ez ezzel a hálaadással kezdődik. És az utolsó gondolat, amit szeretnék a szívetekre tenni, a hála segít abban, hogy kialakuljon bennünk egy felfelé tartó pozitív spirál, ami optimistává tesz bennünket, optimistává teszi az embert, és magasabb érzelmi jóléthez vezet. Tehát az érdekes az, hogy az Isten, nem az Istennek van szüksége a mi hálánkra, nekünk van szükségünk arra, hogy mi hálásak tudjunk lenni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
Hát akkor stílusosan, jó? Hálát adunk neked, Istenünk, ezért az előadásért. Hálát, hogy adsz olyan tudósokat, akik hisznek, akik rádemelik a szemüket, akik két lábbal állnak a földön, és kimélik a te titkaidat. És hálát adunk, Istenünk, neked, hogy beavatod őket a mélységek és a magasságok titkaiba. Hálát adunk minden tudósért, minden kutatóért, minden oktatóért, aki tudása legjavát, szíve kincseit adja. Hálát adunk a szolgálatukért, a fizikai erőnlétükért, a szellemi képességeikért, hiszen ez a te ajándékod nekik és a mi számunkra. És hálát, hogy a te országod ezen keresztül is épülni tud. Kérünk, áld meg Zoltánt, áld meg a te kegyelmeddel, áld meg a te erőddel, a te hatalmaddal és a te békéddel. Ajándékozz meg a te örömöddel. Adj neki távlatot, adj neki jövőképet és sok-sok hallgatót, sok-sok bölcsességet, sok-sok tudást, amit átadhat a tiédnek. Hiszen tőled kapja és neked adja. És így válik ez az egész képlet teljessé. Légy áldott Istenünk mindabban, amit Zoltán tesz, amit gondol és érez, amiért ő ad hálát, amit ő kér tőled. Légy áldott, Urunk, mindabban, amit megengedsz neki megéljen, és azt is, amit elvettél tőle. Légy áldott, Istenünk, mindenkor és mindörökké. Légy áldott, Urunk, az ő életében, dicsőítsd meg a te szent fölséged, most, mindenkor és mindörökké. Amen. Nagyon szépen köszönjük!